Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illiszt László. Most először arról lesz szó, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság mentességi döntése ellenére újabb vádemeléssel szembesül az Egyesült Államokban Donald Trump az úgynevezett választási beavatkozási ügyben. Svetnik Endre összefoglalója.
Egy új vádeskütszék immár az új bírósági döntések figyelembevételével megtalálta a módját, hogy ismét vádat emeljen Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztási eredmény megdöntésére tett kísérletei miatt. Mindez azután történt, hogy korábban a legfelsőbb bíróság kimondta, a volt elnöknek és republikánus jelöltnek bizonyos fokú mentessége van a büntető eljárás alól. Az újból lefuttatott jogi eljárásban egy újabb, az angolszász jogrendben létező úgynevezett vádeskütszék, azaz csak a bűncselekmény fennállásának gyanújáról és a vádemelés lehetőségéről döntő, egyszerű polgárokból álló testület döntött úgy, hogy ismét vádat lehet emelni Trump ellen. A vádeskütszék szerint ugyanaz a 4 vádpont érvényes a volt elnökkel szemben, amelyekkel a 2020-as választási eredményt megtámadó lépései miatt akartak eljárást indítani ellene. Jack Smith különleges ügyész ugyanakkor azt állította, hogy a döntés figyelembe veszi a legfelsőbb bíróság júliusi határozatát Trump részleges mentességéről. Ama döntés aláhúzta, hogy Donald Trump úgymond abszolút mentességet élvez a büntető eljárás alól a hivatali munkájából fakadó ténykedése esetén, továbbá vélelmezett mentességet a ténykedések vitatottan értelmezhető úgynevezett külső körére. Hétfőn az új testület 36 oldalas vádiratot adott ki, 9 oldallal rövidebbet, mint a korábbi, és tudósítók megjegyezték. Azzal próbáltak megfelelni a legfelsőbb bírósági döntésnek, hogy úgy érveltek, Trump nem hivatali feladatait látta el, amikor harcot indított a választás érvénytelenítésére. A vádlottnak nem volt hivatalos feladatköre a szavazat hitelesítés folyamatában, viszont jelöltként volt személyes érdeke, áll az új vádiratban. A dokumentum továbbá utal a 2021. januári Trump beszédre, amelyet követően egy híveiből álló tömeg megostromolta a választási eredmény hitelesítésével foglalkozó kongresszust. A vádirat szerint a gyűlést úgymond magánpénzből támogatták, és magánszervezésű volt, és Trump magáncélra használta a Twitter fiókját. Kikerült az új anyagból az a rész, hogy Trump megpróbálta rávenni az igazságügyi minisztériumot, hogy gyakoroljon nyomást az egyes szövetségi államok választási illetékeseire. De benne van az állítás, hogy Trump rá akarta kényszeríteni a hitelesítést levezénylő Mike Pence alelnököt, hogy érvénytelenítse az eredményt. Ennek ellenére a dokumentum jobbára megfelel az első vádemelési anyagnak, amely 4 bűncselekménnyel, az Egyesült Államok meglopására való összeesküvéssel, a hivatalos procedúra akadályozására való szervezkedéssel, akadályozással és úgymond a jogok elleni szövetkezéssel vádolta a volt elnököt. Maga Trump kétségbe esettnek és választási beavatkozásnak nevezte a vádakat. Ez az ügy 8 hónapon át volt parkolópályán Trumpnak a legfelsőbb bírósághoz intézett mentességi beadványa miatt. De most visszakerült egy bíróság elé.
Világtükör.
Múlt pénteken San Franciscóban letartóztattak egy magyar férfit, aki az amerikai ügyészség vádja szerint társaival amerikai eredetű rádiókommunikációs technológiát akart Oroszországba csempészni. Kalapos Mihály, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát kérdezte.
A helyzet az, hogy nagyon odafigyelnek az amerikaiak arra, hogy milyen olyan termék kerül külföldre, és éppen az oroszok kezébe, ami azért náluk egy védett. A katonai rádiók, különösen az újabb típusúak, a szoftver rádiók, a frekvenciaugratásos rádiók, azok meglehetősen védett technológiát képeznek, és nem szeretnék, hogyha másik oldalon ezt megszereznék. Hát nyilván ebben olyan van, amit hivatalosan is lehet forgalmazni, de nem feltétlenül örülnek annak, hogy ez pont az oroszok szerzik meg. Nyilván az oroszoknak ezzel az is a célja, hogy a működésüket megnézzék. Tehát itt azért a katonai rádiók esetében vannak olyan eszközök és olyan módszerek, amik meglehetősen védettek. Na most ez tiltsák természetesen az amerikai törvények, illetve vannak olyanok, amelyek kettős felhasználásúak, de el se szeretik, a pont az oroszokhoz kerül. Hát a szövetségen belül is különbséget tesznek országok között, tehát nem mindent kap meg mindenki. Vannak szorosabban együttműködő szövetségesek és kevésbé. Hát ismerjük például az amerikaiaknál 4 szem módszerét, ugye, ami a rádiófelderítésben a 4 érintett ország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland, akik nagyon szorosan együttműködnek. Itt nyilván nyilván átadnak olyan dolgokat is, amit más nem kap meg, még akkor sem, hogyha NATO szövetséges ország. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az amerikaiak az utóbbi időben, különösen az orosz-ukrán háború óta nagyon-nagyon figyelik azt, hogy a szankciókat hogyan sértik meg, kik sértik meg, ezzel külön szervezetek foglalkoznak, illetve hát a szerint 16 amerikai titkosszolgálat közül nagyon kevés az, akinek nem lenne feladata, nem is fő feladata, de feladata az ilyen termékeknek a figyelemmel kísérése. Ezt nagyon régóta nyomon követik, és hát ha valami tudomásukra jut, akkor ezt próbálják lenyomozni, próbálják megnézni, hogy kihez kerülhet, vagy egyáltalán egy szövetséges ország nál, akinek ők átadják, továbbadja-e. Tehát rendben van, hogy van erre egy tilalom, és kötnek egy továbbadási megállapodásban azt kikötik, hogy nem lehet másoknak adni. De hát minden szabályra az jellemző, hogy meg lehet sérteni. Most ezeket figyelik az amerikaiak. Valószínű, hogy ez az illető olyan rádiótípus, vagy annak alkatrészeit adta el, ami sérti az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket.
Mennyiben fontosak ezek a katonai rádiók a mai műholdak világában, amikor gyakorlatilag a műholdakról úgyis mindent lehet látni, ha akarok.
Jó lenne, ha így lenne, de ez nem így működik. Hát teljesen más a rádió felderítésnek a feladata, és megint más a műhold felderítésnek a feladata. Az Amerikai Egyesült Államokban erre külön szolgálat van, tehát itt azért többen, nem is egy szolgálat, hanem több van, akik csak a rádió felderítéssel foglalkoznak, és külön teljesen eltérő ettől a műholdas felderítés. Külön ügynökség, aki ezzel foglalkozik. Tehát a kettő egymást, ne azt mondom, hogy ellentét van, de próbálja kiegészíteni. Amit meg lehet tudni mondjuk egy műholdas felderítéssel, azt nem lehet megtudni a rádió felderítéssel, és fordítva is igaz ez. Tehát amit egy rádióban, különösen, hogyha meg tudják valósítani azt, hogy egy katonai rádiózásban a titkos részt, tehát a titkosítás módszerét meg tudják állapítani, akkor nincs ez a műhold vevő, ami ezt tudná pótolni. Persze a műholdoknál is vannak olyanok, amelyek titkosítottak nyilvánvaló. De a kettő, két terület egymástól eltérő.
De mi olyan szenzitív adathoz juthatnának hozzá az oroszok, amely az amerikaiakra nézve kellemetlen?
Rengeteg adat van, ami az amerikaiakra nézve kellemetlen. Mondjuk például akár az atomeszközök működtetésével kapcsolatos kódok, vagy a légierőnél repüléssel kapcsolatos adatok, haditengeri, minden haderőnemnél vannak olyan adatok, amit nem szeretnék a másik fél tudomására jutna. Átcsoportosítások, új technikai eszközöknek a rendszerbeállítása, kipróbálása, ennek a tapasztalatai. Nagyon sok olyan van, amit azért nem nagyon szeretnének se az amerikaiak, meg hát természetesen az oroszok sem, hogy a másik fél tudomást szerezzene erről. No, ezért foglalkoznak ezzel. Hát ez nem is ígyszerzés, amit a másik oldalon végeznek ennek a megállapítása, inkább az elhárítás feladatát képezi ez az egész dolog. Nyilván, hogy ezt azért nagyon figyelik is. És elég kis esetekben már az illető személyt lekapcsolják. Őrizetbe veszik, vagy nyomozást indítanak, aztán próbálnak olyan bizonyítékot gyűjteni, aminek a birtokában meg tudják azt tenni, hogy az illető személyt őrizetbe veszik.
Világtükör.
Új fegyvert fejlesztette ki Ukrajnában a rakéta és a drón felhasználásával. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa szerint az eszközzel gyorsabban és jóval távolabbi oroszországi célpontokra is csapást tud mérni az ukrán hadsereg. Varga Mónika interjúja.
De alapvetően nem arra kell gondolni, hogy van egy hagyományos drónunk, aminek mondjuk ilyen légcsavarjai vannak, és arra eszkábáltak rá valamilyen nagy rakétát, amit így el tud juttatni a célhoz, hanem ez egy úgynevezett sugárhajtású drón. Hasonló a cirkáló rakétákhoz, mondjuk gondoljunk az amerikai Tomahawkra, vagy a német Taurusra, ugye ilyet szeretnének az ukránok is szerezni. Ezek olyan nagy hatótávolságú rakétafegyverek, amiknek van egy nagy robbanó feje, de alapvetően egy rakéta meghajtó mű van, egy sugárhajtó mű van mögötte. Viszont ez az ukrán verzió valószínűleg ennél azért egyszerűbb, mert nem rendelkezik olyan terepkövető tulajdonságokkal, irányító rendszerrel, mint ezek a kifejlett nyugati rendszerek. Tehát egy ilyen, mondjuk úgy, hogy átmeneti fegyver kategóriának lehet tekinteni.
Milyen alkatrészekből tudják összeszerelni, összeállítani ezt Ukrajnában? Ezek nyugati alkatrészek?
Hát arról nyilván nem hoztak nyilvánosságra konkrét adatokat, hogy miből állították össze, de hát azt látjuk, hogy azért a részben a rakéta technológiának, illetve a rakéta védelmi technológiának az ukrán fejlesztés, a fejlődés az elmúlt két és fél évben nagyon dinamikus volt. és Ukrajnát nem sújtják olyan mondjuk így szankciók, ami mondjuk a magas minőségű anyagoknak, a rakéta meghajtó eszközöknek, vagy adott esetben az irányító szoftvereknek a behozatalát megnehezíteni. Tehát mondhatjuk azt, bár ez egy erős feltételezés, hogy nyugati technológiának az átadásával vagy megvásárlásával tudtak ilyen ugrásszerű technológiai előrelépést elérni.
Nagyon sokat várnak ettől az új fegyvertől Ukrajnában. Azt remélik, hogy csapást tudnak mérni az orosz repterekre, és így képes lehet az ország megtörni az orosz légierő támadó erejét. Valóban ekkora potenciál van ebben az új fegyverben?
Minden fegyverre első körben azt szokták mondani, hogy ez is egy ilyen csodafegyver, ami a háborút változtatja meg. Ilyen messzire nem mennék. De az elemzők azt mondják, hogy előzetes beszélés alapján, vagy a bejelentések alapján, hogy a harci hatótávolság az 750 km lehet az eszköznek, ami már valóban azt jelenti, hogy stratégiai mélységben tudnának Oroszországba csapást mérni vele. És hát nagy előnye az, hogy sokkal nagyobb sebessége van ebből a rakéta meghajtás, sugár meghajtásból eredően 400 és 900 km/h közötti sebességet képes állítólag elérni ez a sugárhajtású drón, ami az eddigieknek a körülbelül 4-5-szöröse. Tehát sokkal gyorsabban közelíti meg a célpontot, ami miatt sokkal nehezebb lelőni. Az oroszoknak innentől kezdve, ha ilyen eszközt vetnek be, azt már a fejlett rakétavédelmi rendszerekkel kell valószínűleg majd valamilyen formában megpróbálni semlegesíteni. És mivel gyors az eszköz, rövidül a repülési idő is, tehát sokkal gyorsabban, akár 20-40 percen belül kell reagálni az orosz légi és rakétavédelemnek, tehát valóban ez sejleszhetőbbé teszi az orosz célpontokat.
Tehát akkor már sokkal érzékenyebb területeken és jóval komolyabb támadást tud Ukrajna Oroszország területeire mérni. Jól értem?
Igen, ugye minél nagyobb a hatótávolság a drónnak, az azt jelenti, hogy nagyobb területet tudnak lefedni, ahol sokkal több célpont van, potenciális célpont van. Az oroszoknak ki kell innentől kezdve egyre inkább választani azt, hogy mi az, amit a legfejlettebb eszközökkel védenek. És hát az orosz kapacitások is végesek, ugye a háborús hadműveleti térségben és a front közelében is kell nekik légi és rakétavédelmet biztosítani a saját erők védelmére. Hogyha ezt a mélységi területbe is meg kell tenni, és a mögöttes akár több száz kilométerre lévő reptereket, például a stratégiai bombázóknak a repülőterét is védeni kell, akkor az még jobban széteszít az orosz kapacitásokat. És hát azt látjuk, hogy ezeket a stratégiai bombázókat rakétafegyverzettel akár nagy mennyiségben is hajlandó Oroszország bevetni, mert ezeket szintén hasonló kapacitásbeli problémák miatt azoknak egyre nehezebben tudják előni és kivédeni. Tehát van egyfajta ilyen versengés abban, hogy ki tudja a másik hátországát jobban bírítani.
Világtükör.
Irán hosszú évtizedek óta egyre súlyosbodó környezetvédelmi problémákkal küzd, amik közül a légszennyezettség és a növekvő vízhiány következményei a leginkább aggasztóak. Hívja fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Migráció Kutató Intézet. A gondok fegyveres konfliktussal fenyegető szomszédvitákat és etnikai feszültségeket is okozhatnak, mondta Kmeckó Sára, az intézet kutatója, Kocsonya Zoltán interjúja.
Az iráni iszlám köztársaság már hosszú évtizedek óta küzd egyre súlyosbodó környezetvédelmi problémákkal. Itt ezen belül alapvetően a légszennyezettségnek a magas mértékére kell gondolnunk, illetve a növekvő vízhiányra, illetve az ezzel kapcsolatos szárazságra, illetve elsivatagosodásra. És ezek a problémák alapvetően az 1950-es, illetve a 60-as években kezdődő iparosítási hullámra vezethetőek vissza. Ugye ekkoriban Mohamed Reza Pahlavi uralkodott, és az ő uralkodása idején elindított programok nagyon kis mértékben voltak, csak tekintettel arra, hogy a technológiai modernizáció akár rövidebb, akár hosszabb távon milyen környezetkárosító hatásokkal fog bírni.
Az ön által említett légszennyezettség, vízhiány, vízellátási gondok milyen feszültségeket okoztak, illetve okoznak Iránban, és hogyan reagál erre az iráni társadalom, hogyan viszonyulnak ehhez az iráni emberek?
A légszennyezettség a legtöbb iráni nagyvárosban jelen van. Ugye Iránban nagyjából 9-10 olyan város van, amelyben millió fölött élnek az emberek. Most csak Teherán szeretném megemlíteni, a teheráni lakosság nagyjából 10 millió. Az itt mért adatok azt mutatják, hogy az év 365 napjából nagyjából 340-350 napban rendkívül rossz a levegő minősége. Alapvetően itt a szállópor magas koncentrációja okozza a problémát, ez nagyon súlyos érrendszeri megbetegedésekhez, elváltozásokhoz, rákos elváltozásokhoz vezethet, és a úgymond természetes halálozások egy jelentős részét a légszennyezettségre visszavezethető egészségügyi problémák teszik ki, de ugyanígy nagyon rossz a levegő minősége. Az iraki-iráni határvidéken található Ahváz városában, vagy a Szisztán-Belugisztán tartományban, tehát a pakisztáni határhoz közeli Zábal városában is.
Arról is olvashatunk a Migrációkutató Intézet elemzésében, hogy a szomszédos országokkal hidropolitikai vitákba is keveredett, vagy keveredik Irán, és ez komolyabb konfliktusokat is előidézhet, akár fegyveres összetűzésekig is fajultak ezek a dolgok?
Így van, tehát a víz problémák, a szárazság, a vízhiánynak nem csupán belpolitikai vonatkozása van, hanem Iránnak az Irakkal, illetve az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatait is mérgezik. Itt alapvetően a határfolyókra visszavezethető problémákra kell gondolnunk. Ugye Irak esetében itt a Sattal-Arab, illetve az Iyala folyó jelenti a legnagyobb problémát, Afganisztán esetében pedig a Helmand folyó. Az iraki-iráni határon egyelőre még nem került sor fegyveres összetűzésre. Az afgán-iráni határszakaszon azonban az elmúlt években erre már sor került, több alkalommal is, miután a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban, fegyveres összetűzés alakult ki a két ország között.
Ezekre a környezetgazdálkodási problémákra milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak Irán számára? Egyáltalán miben gondolkozik az iráni vezetés ezen a téren?
Az iráni vezetés hosszú évtizedek óta tisztában van azzal, hogy milyen súlyos környezeti válsággal, kihívásokkal kell szembenéznie, és hogy ezeknek milyen társadalmi, illetve politikai vonatkozásuk van. Ugye például az ország észak-nyugati részén található Urumiyató esetében is nagyon jelentős a szárazság, és itt etnikai vonatkozása is van a vízhiánynak, ugyanis itt élnek például kurdok, illetve azeri közösség is nagy számban. Az iráni vezetésben felmerült az a félelem, hogy amennyiben az itt fellépő vízhiányt nem fogják kezelni a jövőben, az etnikai feszültségekhez, etnikai villongásokhoz fog vezetni. És ebben az esetben, ebben a konkrét esetben előrelépés is történt. Hassan Rouhani elnöksége idején, ő 2013, illetve 2021 között volt az ország elnöke, és itt igyekeztek a folyó víztömegét növelni, hogy a szárazsággal kapcsolatos problémákat le tudják küzdeni.
Világtükör.
Akkor az Aszály Szicíliában, hogy megjelentek az úgynevezett vízspekulánsok. Svetnik Endre mondja a részleteket.
Súlyos vízhiány sújtja az idén az olaszországi Szicília szigetét. Caltanissetta városában például sok lakosnak már második hónapja nem folyik a víz a csapból, amit egyesek arra használnak ki, hogy megtollasodjanak. A kialakult helyzetben, ami inkább egy fejlődő ország állapotait idézi, több ezer szicíliai lakos magánszemélyektől és csoportoktól veszi a vizet. Az élelmes vállalkozók tartálykocsikkal érkeznek, és meglehetősen borsos árat kérnek a vízért. Szicíliában 4 éve kevesebb csapadék esik, mint a történelmi átlag, és az olasz kormány májusban szükségállapotot hirdetett, emlékeztet a Reuters hírügynökség. A római kormány célja az volt, hogy takarékosabban gazdálkodjanak a forrásokkal az őszi esős időszak előtt, de a helyzet még romlott is. Több tucat szicíliai városban fejadagot állapítottak meg a vízre. Akinek több kell, az a tankerek tulajdonosaitól vehet, ami sokak számára havi extra 300 euró költséget is jelenthet. Minden 2-3 hétben kihívom őket, hogy feltöltsem a tartályaimat, mondta egy helyi lakos. Egy éve azonban még csak 100 eurót fizetett 8 hektoliterért, most már a dupláját. Extra költség az áram, aminek segítségével a tartályaiba pumpálják a vizet. Caltanissetta a város más részein legalább folyik valami a vezetékes csapból, de csak hetente vagy akár 2 hetente néhány alkalommal. Mint a Reuters megjegyzi, a szicíliai lakosok számára nem újdonság a krónikus vízhiány. Sokan tartályokat szereltek a tetőre vagy telepítettek az alagsorba, hogy a száraz időszakokban tartalékolják a vizet. Az évek során azonban súlyosbodtak az aszályok, amelyek még tovább is tartanak. Az éttermek és a vízre jobban rászoruló más vállalkozások különösen szenvednek. Sok tartálykocsi tulajdonos tudja, hogy bajban vagyunk, és kihasználják a helyzetet. Mintha zsarolnának, mondta Michele Tornatore étterem tulajdonos. Ha ők be tudják szerezni a vizet, akkor nekünk miért nincs? Kérdezte. Az olasz törvények szerint a víz közkincs, amit magánszemélyek nem árusíthatnak, maximum saját használatra szánt kútjaik lehetnek. Magánszállítók csak közösségi forrásokból származó vizet szállíthatnak, és csak fuvarozási díjat számíthatnak fel. Előtte pedig nekik is díjat kell fizetniük a helyi vízműveknek. De a szabályokat megsértik az illegális vízszállítók, akik nem ellenőrzött forrásból származó és esetenként szennyezett vizet árusítanak. A hatóságok eddig több ezer euró bírságot szabtak ki, de a helyzet nem javult.
Világtükör.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány legfrissebb elemzése szerint India elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy semleges, önálló pólusként jelenjen meg a globális színtéren, és vezető szerepet töltsön be a globális délben. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Az indiai miniszterelnök úgy gondolja, hogy a globális nyugat át akarja helyezni a tőkéjét és a technológiáját Kínából Indiába, mondta az Inforádiónak az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Csak hogy nem számol több tényezővel, aki multipolaritást szeretne, illetve már abban képzeli el a mostani világrendet is. Ebben az van, hogy nagyon sok ország felemelkedik, és több ország lesz alkalmas arra, hogy gyártóbázisokat telepítsenek oda, nyugati vagy akár kínai vállalatok. Elég, hogyha a Magyarországon gyárat építő BYD elektromos autógyára gondolunk. Ők például Törökországban, Indonéziában, Brazíliában, Mexikóban hoznak létre gyártóbázisokat, még Üzbegisztánban és Azerbajdzsánban is. Tehát India biztosan nem lesz kizárólagos. Ez pedig azt jelenti, hogy India kegyei nem olyan értékesek, mint ahogy azt most gondolja Módi úr.
Tasnádi Zsombor arról is beszélt, hogy mennyire fontos India Washington számára Kínával szemben.
Kínával szemben, főleg katonai értelemben szövetséges szeretne látni új Delhi szemével, viszont új Delhi külpolitikája nagyon önjáró, nem akar elköteleződni. Viszont Módi miniszterelnök szeretné ennek megkérni az árát, biztosan befektetéseket és egyéb előnyöket vár majd elcsörébe a támogatásért.
India gazdasága már megelőzte, volt gyarmattartója, vagyis Nagy-Britannia GDP-jét.
Negyedik, ötödik helyen van, viszont az egyfőre jutott GDP-je azon $2500, ez nagyon-nagyon alacsony, ez a kínai szintnek mindössze az ötöde, az Egyesült Államokénak pedig a 30-ad része. Viszont az utóbbi években tényleg nagy arányú fejlődés volt, tudnék a növekedési üteme éves szinten, olyan 3-4 éven belül meg fogja kétszeresen haladni a kínait, illetve a reálgazdaságban is nagyon komoly előrelépések vannak, például az infrastruktúrában, ami nagyon el van maradva, autópályákat és repülőtereket építettek.
De a vasúthálózat terén még van bőven fejlődési lehetőség, tette hozzá Tasnádi Zsombor.
Világtükör.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.